Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most reformáció ünnepének ígéretési alapigéjét János evangéliumából, a 8. fejezet 31. versétől a 36. versig a következőképpen. Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ők ezt kérdezték tőle. Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatod hát akkor, hogy szabadokká lesztek? Jézus így válaszolt nekik. Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki bűnt cselekszik, a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökre. A fiú maradott örökre. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban a reformáció ünnepe nem csupán az egyház reformációjáról szól. És nem csak azért nem csupán az egyház reformációjáról szól, hanem annál sokkal többet jelent, mert amikor a Békés Csabai nagy templomnak az újra szentelése volt, akkor a miniszterelnök helyettes egy olyan érdekes mondatot mondott, ami nagyon megmaradt bennem, hogy ami jó az egyháznak, az jó az országnak, jó az államnak. Mennyire fontos az, ami az egyházban zajlik. Mennyire nem lehet szétválasztani egymástól az országnak a jövőjét, meg az egyháznak a jövőjét. Ezt sokszor tapasztaltuk, hogy így van. De nem csak ezért van az, hogy nem csupán az egyház reformációjáról van szó, hanem azért is, mert az egyház mindig egyénekből áll, belőlünk áll. Az egyház megújulása az mindig a mi külön-külön való megújulásunkról szól. Nézzük csak végig a 95 tételt. Mindegyik arról szól lényegében, hogy nekünk hogyan kellene megtérni. Nekünk hogyan kellene megtalálni a bűnbocsánatot. Nekünk hogyan kellene rátalálni az egyház igazi kincsére. Erről szól. Aztán gondoljunk arra, hogy Luther Márton, amikor magyarázza a legfontosabb tantételeket, mondjuk az apostoli hitvallást, akkor mennyire személyesen teszi azt. Nem egy ilyen semmit mondó elméleti fejtegetéseket mond, hogy hát ezt jelenti a krédóban az első hitágazat, ezt jelenti a második hitágazat, és valami teológiai száraz dolgot ad, hanem elmondja egyes szám első szemében. Hiszem, hogy Isten teremtett engem, minden teremtményével együtt. Ő adta a testemet, lelkemet, életemet, minden érzékemet. Vagy amit még jobban ismerünk, a második hitágazatot mondja, hiszem, hogy Jézus Krisztus. Az atyától öröktől fogva született valóságos Isten és Szűz Máriától született valóságos ember, az én Uram, aki engem, elveszett és megítélt embert megváltott. Vagyis minden bűntől, a haláltól és az ördög hatalmából megszabadított és magáévá tett, nem arannyal, sem ezüsttel, hanem szent és drága vérével, ártatlan szenvedésével és halálával, hogy egészen az övé legyek. Az ő országában ő alatta éljek, és neki szolgáljak, örök igazságban, ártatlanságban és boldogságban, mert ő feltámadott a halálból, él és uralkodik örökké. Ez így igaz. Amikor az egyház reformációjáról van szó, az egyház megújulásáról, akkor a mi személyes megújulásunkról van szó. És elvétett dolog arról beszélni, hogy hát hogyan újuljunk meg, hogyan újuljon meg az egyház, a gyülekezet, annélkül, hogy a saját megújulásunkat ne tekintenénk a leges, legfontosabbnak. Egy evangélista arra készült, mindig nagyon nehéz feladat ez, hogy a saját szülővárosába, saját gyerekkori, fiatalkori gyülekezetébe menjen igét hirdetni, és előtte levelet írt a gyülekezet tagjainak, és ott őszintén feltárta az ő fiatalkori életét, őszintén feltárta a fiatalkori bűneit, kalandjait, bukásait, tévedéseit, hogy ezzel az őszintességgel, ezzel az alázattal forduljon ahhoz a gyülekezethez, ahol lényegében ismerték őt. És valaki írt neki egy levelet, amelyben leírja, hogy milyennek ismerte, és azzal zárta a levelet, hogy maga akar itt igét hirdetni. Amikor megérkezett ebbe a gyülekezetbe az evangélista, akkor megrendülten ment fel a szószékre, elővette ezt a levelet, szó szerint felolvasta, minden bűnénél hozzátette, hogy igaz. Pontosan így történt, ahogy itt leírták. Majd hozzátette a végén, hogy én vagyok az elgurult drachma, én vagyok az elveszett bárány, én vagyok a tékozló fiú. És a gyülekezet csak sírt, és sorra tértek meg az emberek. És már akkor nem azzal foglalkoztak, hogy ennek az evangélistának milyen volt a múltja, hanem az jutott eszükbe, hogy nekik milyen volt a múltjuk, és hogy megtérésre van szükségük. Vagy akár mondhatnék mai történetet, amikor valaki sorolta nekem, hogy hát miféle hazug papok voltak ezek. Hát hogy sodorta őket az elmúlt rendszer, és lettek besúgókká. És nekem nagyon rosszul esett, mert általam kedvelt, tisztelt lelkészi szolgálatomra, vagy szolgálatunkra közvetlenül, vagy közvetetten mély benyomást tett lelkészekről, professzorokról volt szó, és becsmérlő megjegyzéseket tettek rájuk, akik igaz, hogy elbuktak, és a pártállam beszervezte őket, megnyomorította őket, de úgy belegondoltam, hogy mégis maradtak. Mégis maradtak az egyházban. Voltak olyan jó képességűek, hogy tudtak volna másképpen érvényesülni. Ugyanúgy, ahogy a mai tanítványok, ahogy Jézus tanítványai is megfutamodtak, megtagadták Jézust, elbuktak számtalan módon, és mégis maradtak. Ez azt jelenti számomra, hogy ugyan olyanok vagyunk, mint ők, és ők ugyan olyanok, mint mi. Valaki így nevezte találóan, hogy Péter a legbátrább gyáva. Mert ő volt az, aki habár nagyon-nagyon gyáva volt, mégis követte Jézust a legvégsőkig, a főpap házáig, a főpap udvaráig. Ilyenek vagyunk. Gyávák vagyunk, csak Isten adja, hogy a legbátrabbak közé tartozzunk a gyávaságban. A mai igével úgy mondhatjuk, hogy hát ilyenek vagyunk, a bűnnek a szolgái vagyunk. Igazat mond Jézus, aki a bűn cselekszi, a bűnnek a szolgája. De nagyon fontos dolog az, hogy nem azonosít bennünket a bűnnel, és ez nagyon sokat segít, ma is egyébként, hogyha foglalkozunk emberekkel, vagy saját magunkkal foglalkozunk, hogy ne azonosítsuk magunkat a bűnnel. Nem mondta sehol a Jézus, hogy te vagy a bűn. Bűnnek a szolgája, de te más vagy. Ma nagyon szívesen mondják az emberek, és ezen úgy elgondolkoztam, hogy vajon mi ennek a jelentőség tartalma. Sokan mondogatják ezt, hogy nem te vagy a probléma. Nem te vagy a probléma. Érdekes tapasztalat egyébként bármilyen lelki gondozói aspektusban, hogy mindig eljutunk odáig, hogy nem a kliens az, aki a probléma, hanem már a szülei is traumatizálódtak. Már a nagyszülei is. Tehát nem ő tehet, a szülei. Na de hát a szülei sem, mert ők is hozták valahonnan. És ők is hozták valahonnan. Magyarul, miről van itt szó? Arról, amit az egyház évezredek óta tanít, a lélektan most kezdi felfedezgetni, hogy a bűn átöröklődik. Az eredendő bűn átöröklődik. Nem tud újat mondani a tudomány. Nem tud jobbat mondani a tudomány, mint amit a Szentírás tanít. Van egy megható videó, amelyben szintén erről van szó, ez a témája, hogy nem te vagy a probléma, amelyben egy férfi, hát könnyekkel küszködve beszél arról, hogy mennyire problémás gyerek volt ő, hogy nem tudott megülni a helyén, hát hiperaktív volt, és akkor állandóan ütögette a kezével a padot. Aztán ráparancsoltak, hogy mindig, amikor ütögetni akarja a padot, akkor üljön a kezére, hogy ne legyen ilyen probléma, mert így nem tudnak tanítani az órán. Persze azt mondja, ez 5 másodpercig sikerült. Míg nem aztán egy pedagógus félrevonta, ő persze azt hitte, hogy na most jön a baj. De az a pedagógus azt mondta, hogy te gondoltál már arra, hogy milyen jó dobos lenne belőled? És akkor kiderült, hogy tényleg is, és azóta is dobol. Nem te vagy a probléma. Vannak viszont, hajlamosak vagyunk arra, hogy önmagunkat tartsuk a problémának. Hogy önmagunkat tartsuk egy tévedésnek. Hát nem véletlen, hogy van, aki egészen odáig eljut, hogy hát meg is akar szabadulni önmagától. Mert ő egy nagy tévedés. Egy alkoholistának, egy csalónak, egy házasságtörőnek sok-sok esetben mondták lelki gondozás során, hogy nem te vagy a probléma. Te nem egy alkoholista vagy. Te nem egy házasságtörő vagy. Te nem vagy azonos a csalással, nem csaló vagy, hanem neked vannak ilyen kísértéseid. Neked vannak problémáid a csalással, vagy vannak problémáid a nemiséggel, vagy vannak problémáid az itallal. És így mondta az egyik lelki gondozó egy bizonyos problémával küszködő embernek, hogy te továbbra is Péter vagy. Nem az a probléma, amit te gondoltál. Igen, én akkor nem az vagyok. Nem az a probléma vagyok, én akkor nem is az vagyok. És ez állította át a váltót nála, és nem akart öngyilkos lenni. Nagyon fontos az, hogy meg kell különböztetni a kettőt. És Jézus ezt megteszi. Igaz, hogy szolgák vagyunk, a bűnnek a szolgái, de nem mi vagyunk a bűn. És az azért fontos, mert a bűn miatti szégyen érzet, meg egyáltalán, tehát, hogy mi azt gondoljuk, hogy mi vagyunk azok, akik a bűn vagyunk, a probléma vagyunk, emiatti szégyen érzet az, ami generálja, hogy nem akarunk már megváltozni, mert úgy gondoljuk, hogy nem tudunk megváltozni, mert mi vagyunk a probléma. Tehát a szégyen érzet a motorja a bűnnek. Úgy is minden mindegy. Hiába próbált más lenni. És mások sem fognak rólam más gondolni. És nem is tudok más lenni. És erre Jézus megkülönböztet. Te más vagy. Nem vagy azonos a problémával. Igaz, hogy még a szolgája vagy a bűnnek. De fiúvá válhatsz. Érted, jött el Jézus a szabadító. Vagyis ez biztat. Biztat bennünket, hogy ő megszabadít, és örökre ott maradhatunk a házban. A szolgálat nincs helye a házban. Ki van szolgáltatva, csak ideig, óráig van ott. A fiúnak van ott mindig helye. Valaki így fogalmazott, hogy Isten egy görbe bottal is tud egyenes vonalat húzni. Mi nem tudunk egyenes bottal sem egyenes életet produkálni. Bármennyire is sok jót hoztunk magunkkal. Az Isten viszont, ami görbe életünkkel is tud egyenes vonalat húzni. Fájdalmakat kell addig elhordozni? Igen, fájdalmakat kell elhordozni. És Jézusnak is fájdalmakat kellett elhordozni, de miért bírta ki a szenvedést Jézus? Azért, mert volt reménysége. Azért, mert tudta, hogy miért szenved ő. Azért, hogy minket megszabadítson. És hogy ő vissza tud jönni a halálból. Hogy a feltámadással Isten megdicsőíti őt. És nekünk is van reménységünk, és ezért tudjuk elhordozni a szenvedést, a fájdalmat. Mert megszabadít a fiú. A másik nagyon fontos kifejezés itt a szégyen érzeten kívül a kötődés, hogy kötődhetünk Jézushoz. Egy olyan világban élünk, amikor nincsen az embereknek lehetőség kötődni, mert mindenhonnan menni kell, minden kapcsolat szakad. Óriási erővel bír egy ilyen világban az, hogy tudom, hogy kötődhetek Jézushoz, és ott mindig van helyem. Mint fiúnak ott mindig van helyem. Bármi történik az életemben, bármilyen megpróbáltatás történik ebben a világban. Ezért fogalmaz úgy a mai evangélius életben, megjelent egy interjú Jean-Marie Wenckheim Dickenssel. Hát ugye a Wenckheim név Békés megyében ismerős, ugye ott volt neki grófoknak sok több kastélyuk is, és ez az interjú arról a Jean-Marie Wenckheimről szól, aki 1944-ben kellett, hogy elmeneküljön dobozból és az oroszok elől, és a nagy írónak, Charles Dickensnek az ők unokájához ment feleségül. És amikor rendszerváltás volt, akkor eldöntötte, hogy hazajön, és itthon szeretne szolgálni Istennek. És így telepedett le a dobozon, érdemes elolvasni az interjút, hogy mit csinál, milyen alapítványt tett, és hát beszél arról, hogy Angliában már sokkal-sokkal kevésbé jelentkezik azt, hogy nem divat templomba járni. Azt mondja, sokszor nem is tudják azt, hogy mikor kezdődik az istentisztelet. Ma is volt egy érdekes tapasztalatom, hogy jött valaki 8:30-kor, aztán ment el, nem tudta, hogy mikor kezdődik az istentisztelet. De volt viszont egy másik, szintén ma, aki érdeklődni jött. Nagyon fontos, hogy itt legyünk, és megtaláljuk ezeket az embereket, akik keresik a kapcsolatot az Istennel. Keresnek valamit, keresik a szabadulást a szolgaságból. És akkor azt mondja, hogy ha most egy gyerek megkérdezné, hogy miért élünk a Földön, mit mondana neki? Hát, hogy a mennyországba jussunk. Nekem nagyon fontos, hogy nem ragaszkodom semmihez. Persze szükséges a pénz, segíteni sem tudnék, ha nem lenne, de nem az a legfontosabb. Minden, amin van, Istené. A pénz is az övé. A pénz felelősség, jól kell bánni vele. Hit nélkül nem is itt lennék. Dobozon, ugye, ahol meglátta a 5-6 hektáros parkot, ami a katolikus egyházé volt korábban, elhanyagoltan, és akkor beszélt a polgármesterrel, hogy hát legalább ő lenyírhatná. És akkor vette egy kis fűnyíró traktort, és akkor csinálja, csináltatja. és így tovább. Mi a legfontosabb feladatunk ezen a földön? Nekünk is ez. Hogy kötődjünk Jézushoz, hogy ne a bűn szolgái legyünk, hanem Isten fiaivá legyünk, úgy, ahogyan Luther ír erről a második hitágazatban, hogy a mennyországba kerüljünk. Amen. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, hálásak vagyunk neked azért, hogy elhoztad az evangéliumot, az örömhírt, és megerősítetted a te elhívásodat a reformáció kibontakozása alkalmával is, és hogy mi magunk, akik itt vagyunk, a te őrállóidként megszólaltathatjuk és tovább vihetjük az üzenetet arról, hogy te vagy az igazság, amely megszabadít bennünket. Kérünk téged, hogy adj minél több embernek, akik érzik, hogy szolgasságban, rabságban, kötelékekkel körülvéve élik az életüket ebben a világban, hogy megtapasztalják a te benned való szabadságnak az örömét, és reménységet kapjanak, amely erőt ad nehézségek, szenvedések elhordozásához. Amen.